Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, Bajnokok Ligája vagy EHF Kupa. Csúcskézilabda egy helyen, Töményen, Ágai Kisandrás és Borsos Attila előadásában, a Kézi Vezérlésben, a Sport TV és a 24.hu közös podcastjában.
Sziasztok! Itt vagyunk ismét a Kézi Vezérléssel. Fura helyzetben, őszintén szólva, mert felvételünk időpontja egészen pontosan december 12, 2019, december 12-e, 17 óra 37 perc. Ennek azért van borzasztó nagy jelentősége, mert úszkve 7-8 óra múlva már sokkal okosabbak lennénk abban a tekintetben, hogy a magyar női kézilabda válogatott játszik-e majd márciusban olimpiai selejtezőt, mert hogy ugye ki vagyunk szolgáltatva egy svéd-német mérkőzésnek, amikor sokan hallgatjátok ezt a podcastet, akkor már ugye véget ért a meccs, most amikor beszélgetünk, akkor még el sem kezdődött, de úgy döntöttünk Attilával, hogy a magyar válogatott VB szereplését, az ezzel kapcsolatos gondolatainkat, azt nem befolyásolja igazándiból az, hogy játszhatunk-e, bár rettenetesen szurkolunk azért természetesen, hogy igen, úgyhogy ezért nem vártunk még egy napot ezzel a műsorral, amelyet a VB értékelésének szántunk igazság szerint, és szánunk most is. Úgyhogy nézzétek el nekünk, ha erre nem térünk ki, hogy majd mi lesz az olimpiai selejtezőben velünk. Minden másra viszont igyekszünk kitérni. És akkor mielőtt belekezdenénk a beszélgetésbe, azt szeretném kérni, hogy hallgassátok meg velünk együtt azt az interjút, amit Pálinger Katival készítettem a Heti Helyzet című műsorunkban. Ugye Kati a Magyar Kézilabda Szövetség női szakágért felelős alelnöke, és hát kíváncsiak voltunk a véleményére. Nem mélyedtünk el különösebben szakmai kérdésekben, azt majd mi megtesszük később, de én azt gondolom, hogy nagyon érdekes, hogy ő mit gondol. Olvastam egy interjút, most a közelmúltban adtad a hosszabbítás.hu-nak, amiben azt mondtad, hogy tulajdonképpen nem érzed reálisnak, hogy itt a nyolc közé jutás volt a cél. Ez valóban így van?
Igen, ezt tartom, annak ellenére, hogy azt is továbbra is tartom, hogy ha most kezdődne a VB, ugyanígy küldeném ki ezt a csapatot. Sportolóként is úgy mentem minden meccsre, főleg válogatott meccsre, minden meccset meg akarok nyerni, és ugyanezt várom el minden egyes válogatott játékostól. De valóban nem reális. Amikor kitűztük ezt a célt 4 évvel ezelőtt, amikor Kim Rasmussen átvette a csapat irányítását, akkor azért, ha ott azon az elnökség ülésen fölvázolja nekünk a keretet, és most itt nyilván a junior válogatottakra gondolok ezt a 6 nevet, akkor valószínűleg nagyon sokan visszakérdezünk, hogy kik ők. Most ezeket a lányokat meghatározó játékosként küldtük ki erre a világbajnokságra. Ennek ellenére azt gondolom, hogy ebben benne volt az is, hogy egy nagyon jó szereplés lesz a vége, és benne volt ez a kudarc, amit én is kudarcként élek meg, és nagyon csalódott vagyok. Viszont nagy hibának érezném, hogyha ebbe a csapatba vetett hitemet feladnám, és nem küzdenék érte, és nem bíznék tovább bennük. Mert továbbra is tartom, hogy kőkemény munkával és megfelelő menedzseléssel és stratégiával nagyon-nagyon szép jövő állhat ezelőtt a csapat előtt.
Na de Kati, ugye 2 rosszul sikerült világverseny után van mögöttünk egy EB 7. hely tavaly, ahol igen jó meccseket is játszottunk. Az a keret mennyiben különbözik a mostanitól? Például ott Tomori Zsuzsi nem volt, itt pedig volt. Olyan jelentős változás, vagy olyan jelentős hiányzó nem nagyon van abból a csapatból.
Hát én azt gondolom, azért Planéta Simonetta hozzá tudna tenni ehhez a csapathoz, ha már csak arra gondolunk, hogy a kinti átlövés gólok nagyon-nagyon hiányoztak. De hát a legnagyobb különbség azt gondolom, hogy a belső pozíciók a játékosok formája volt. Tehát, hogy várható volt, hogy Háfra Noémi, aki tavaly berobbant a köztudatba, és klasszissá érett, és ezután a világbajnokság után is állítom, hogy ő már most klasszis, De teljesen várható volt, hogy jön egy nagyon komoly hullámvölgy a karrierjébe, a teljesítményébe. De nagyon-nagyon rosszkor jött, azt gondolom, bár ugye a Fradiban sem produkált nagyon-nagyon jó meccseket. de nyilvánvaló, hogy ez mind-mind olyan tapasztalat számára is, ami a jövőben azt gondolom, hogy előre fogja vinni a karrierjét, és megtanulja majd saját magát is kezelni, hogy a görcsösségből, hogy váljon olyan játékossá, aki ilyenkor is tud segíteni és hozzátenni. Egy játékoson nem láttam azt, hogy ne küzdött volna, ne hajtott volna, ne tett volna meg mindent a sikerért, de sajnos a görcsösséget azt igenis éreztük.
Igen, hát szerintem ezzel senki nem vádolta a lányokat. Nem furcsa a helyzet, hogy pont mondjuk Noémit említetted, akinek mondjuk az angol tudása hagy némi kívánivalót maga után, hogy ki nem beszél magyarul, még olyan szinten, hogy tudjon kommunikálni rendesen a lányokkal, ők meg, vagy sokan közülük nem beszélnek angolul. Nem szerencsétlen helyzet ez egy kicsit egy válogatottnál?
Hát az én tudomásom szerint a lányok beszélnek angolul, valóban Noni igényel egyedül fordítást. A hétköznapokban egyébként egyre többet beszél, aki velük magyarul, de nyilván az időkérések rövidsége és a taktika megfelelő átadása miatt használja még az angol nyelvet. Én ezt nem érzem problémának, tehát szerintem nem ez a legnagyobb probléma, nem ez volt ezen a világbajnokságon sem a legnagyobb probléma, és nem beszéltek rosszabbul ezek a lányok az Európa-bajnokságon angolul, tehát én ebben nem látok problémát, viszont nyilván előrelépés van, hogyha a szövetségkapitány marad, és ő fogja tovább folytatni a munkát, akkor nyilván elvárás, hogy a magyar nyelvet használja a jövőben.
Azt is mondtad ebben az interjúban, hogy nagyon kíváncsi leszel a játékosok véleményére, mielőtt döntést hoz a szakmai testület, aminek ugye te is tagja vagy, mert hát azért tudnod kell, hogy eltörte valami a játékosok és a kapitány között, vagy sem. Ezt a gyakorlatban hogy kell elképzelni, hogy fel fogsz hívni néhány kulcsjátékost, és akkor úgy átbeszélitek a helyzetet?
Én folyamatosan tartom velük a kapcsolatot, én nagyon sokat beszéltem velük a világbajnokság alatt is, tehát azért én sok csatát megvettem, voltam olyan csapatban, amikor a fél csapat nem bízott az edzőben, voltam olyan csapatban, amikor az egész csapat nem bízott az edzőben, és voltam olyan csapatban is, amikor mindenki bízott az edzőben, úgyhogy ez kívülről is azért nagyon jól, azt gondolom, érzem a jeleket. De ez azért fontos, és ezt elmondtam ebben az interjúban is, hogy nem azt jelenti, hogy a lányok fogják eldönteni hogy ki legyen a szövetségkapitány, vagy ki ne legyen. De azt gondolom, hogy ebben a mai kézilabdázásban már nagyon fontos, és mi is eljutottunk arra a szintre, hogy itt egy csapatról van szó, akik egy célért küzdenek, és partnerként kell, hogy kezelje a szövetségkapitány a lányokat, illetve a lányok is partnerként kell, hogy kezeljék a szövetségkapitány. Nyilván kell, hogy legyen egy hierarchia, és a szövetségkapitány a főnök, de fontos az, hogy az a bizalom, az megingott-e, és itt gondolok elsősorban a román meccsen elkövetett nagyon nagy hibájára Kim Rasmussennek, és így ezt nyilván meg kell nézni, mert hogyha, ahogy mondtam, hogy én hiszek ebben a stratégiában és ebben a játékban, amit Kim Rasmussen viszenél a csapatnál, tehát hogy én ki fogok állni a csapat és a stáb mellett, de nyilván, hogyha a játékosoknál bármiféle megingást látok, akkor ezt át kell gondolni. Illetve nagyon-nagyon kíváncsi vagyok az elnökség véleményére, hiszen annyira szakmai összetétül az elnökség, hogy sokan ülünk ott azért, akik nagy csatákat megéltünk, és voltunk hasonló szituációban. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy egy hasznos elnökségi ülés lesz.
Kati, egy utolsó kérdés, aztán nem tartunk fel tovább. Befolyásolja a döntéseteket majd az, hogy játszunk-e olimpiai selejtezőt márciusban, vagy sem? Tehát ettől függ-e szerinted valamilyen szinten Kim Rasmussen sorsa?
Nyilván függ, hiszen azért az elég komoly befolyásoló tényező, hogy 3 hónapra keresünk edzőt, és 3 hónap alatt kellene valami teljesen újat és új szakmai vezetést találni, vagy ismét azt mondjuk, hogy akkor nekifutunk az új olimpiai ciklusnak.
Tehát akkor, ha játszunk, akkor nagyobb valószínűséggel gondolod, hogy marad, mint ha nem. Jól fordítottam le?
Jól fordítottad le, de nyilván ez nem az én...
Jó, nem, világos, csak hogy értem, egyértelmű.
Hogy az én véleményem ez.
Jó, hát nem véletlen, hogy veled beszélgetünk, és nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál. Szóval, itt fejeztük be Katival, hogy egyáltalán nem mindegy a jövőt tekintve, illetve Kim Rasmussen sorsát illetően, hogy lesz-e, van-e olimpiai selejtező, de hát bizonyos tekintetben meg szinte mindegy, mert amit láttunk, azt láttunk, ugye amit átéltünk, azt átéltünk, és hát ebből lenne jó következtetéseket levonni.
Én úgy gondolom, hogy nem is baj igazából, hogy nem tudjuk ennek a létfontosságú német-svéd mérkőzésnek az eredményét, mert szerintem ebben a podcastben arról kéne beszélnünk, vagy próbálunk beszélni, hogy mit láttunk ezen a világbajnokságon a magyar csapattól, illetve hogy a mondjuk a Kim Rasmussen-i érának a teljesítménye az honnan indult, hova érkezett el, illetve hogy a magyar csapatnak a jövője hogy néz ki, vagy mik azok a dolgok, amiben kellene javulnunk, illetve másképp kellene csinálni, hogy jobbak legyünk, és ezeket a dolgokat nem befolyásolja az, hogy a németeknél mondjuk Emily Bölk jól fog előni holnap, vagy sem, vagy mondjuk a svéd kapusnak milyen napja lesz. Tehát azt hiszem, hogy tényleg abban a helyzetben vagyunk, hogy a magyar kézilabdázás, a játékosok, az edzők, a nézők, senki nem tud ehhez most már hozzátenni. Ez kifejezetten a németeken és a svédeken múlik. Úgyhogy én azt javaslom, hogy próbáljuk azért megnézni, hogy mi történt ezen a világbajnokságon, onnan elkezdve, hogy mik voltak ezek az eredmények tulajdonképpen, amiket játszottunk. Én azt hiszem, hogy picit reflektálva arra, amit a Kati mondott, én egyáltalán nem értek abban egyet, hogy a nyolcba kerülés az ennek a csapatnak egy sok, vagy egy túl magasra tett mérce volt, különösen így utólag visszanézve, de azt hiszem, hogy már előtte is lehetett látni azért, hogy amikor kiderült például, hogy a románok milyen gondokkal küzdenek, hogy azt teljesen reálisan, még ennél sokkal fiatalabb csapattal is ki lehetett tűzni, hogy a románokat verjük ki. Na most ehhez képest, ugye, hogyha végnézzük a mérkőzéseinket, sőt, tovább megyek, ugye még a pár hónappal ezelőtt arról is beszéltünk, hogy ez lehet egy meglepetés világbajnokság, hogy nagyot dobhat a magyar csapat. És ezt továbbra is fenntartom, hogy igenis ezen a VB-n dobhattunk volna nagyot. Mert hogyha megnézzük a spanyoloknak a szereplését, akik elődőbe döntőbe jutottak, azt az utat, amit a spanyolok bejártak ezen a VB-n, illetve mondjuk a tavalyi EB óta, azt mi is bejárhattuk volna. És akkor itt egyből rá is térnék, ugye, hogy a spanyolok elleni mérkőzés volt szerintem az a legkínosabb mérkőzés. Mert az, hogy a románt elbuktuk, ahogy elbuktuk, az egy nagyon fájdalmas dolog volt, de ott legalább jól játszottunk mondjuk 40 percig, és aztán történtek olyan dolgok, amiről majd később beszélünk, de ahogy a Tomori Zsuzsa fogalmazott az egyik interjújában, a spanyol mérkőzésünkhez közünk se volt. Ő ezt mondta egész pontosan. És azért ez borzasztóan fájdalmas, mert ez a spanyol csapat, ez miből áll? Tulajdonképpen van egy penájuk, aki saját bevallása szerint is nagyon messze van a csúcsformájától, a lövő teljesítményében, a játékban nincs még benne a sérülése. Óta ilyen 20 perceket játszik, nagyjából megnéztem, kétségtelen, hogy zseniális mozdulatai vannak, de azért sokat hibázik, sok lövésen. Tehát van egy penájuk, van egy Barbózájuk, aki a szülés után visszatért, jól játszik, de hát azért egyedül nem tudja a világot megváltani, és onnantól kezdve van egy csomó lelkes, de középszerű játékosuk, mondjuk egy Alicia Fernandez, egy Mireia González, beállósaik, szélsőik, a legjobb játékosuk nincs velük, ugye a Carmen Martin, van egy 40 éves kapusuk, meg egy 38 éves kapusuk.
De várjál, de sose lesz.
De nem az, igen. Hanem amikor arról beszélünk, hogy lehetett volna reális cél az elődöntő? Hát ha a spanyolokat megnézzük, akik az elődöntőben vannak, hát akkor lehetett volna reális cél, mert ez a spanyol csapat, ez ugye egy éve a bokánknál volt nagyjából, simán megvertük
igen.
őket. Tehát ha visszatérve tényleg arra a gondolatra, hogy magas volt az a mérce a 8-an, nem volt magas.
De te vagy a tanúja annak, hogy azt gondolom, igen, én is azt gondolom, hogy nem, de te vagy a tanúja annak, mert elég sokat és elég régóta beszélgetünk kézilabdáról, hogy én tényleg mindig azt szoktam mondani, még talán egy olimpiai kvalifikációs VB-nél, és azt mondom, hogy ha tegyük félre a helyezéseket, nézzük azt, hogy hogy játszott ez a magyar válogatott végig. Hogy milyen taktikai húzásai voltak, hogy mennyire volt egységes, hogy mennyire volt kiegyensúlyozott a teljesítményünk, hogy mennyire volt benne felfedezhető a tudatosság, az, hogy mit akarunk játszani, hogy hogy reagálunk az ellenfél húzásaira. Engem ez sokkal jobban elszomorít, mint az, hogy 14-ek lettünk, mert tök igaz, hogy egy gól ide vagy oda, simán lehettünk volna 7-ek, 8-ok, 9-ek, ad abszurdum még elődöntősök is, de az nem változtatna azon, hogy sajnos nyomokban sem lehetett felfedezni semmilyen tudatosságot. Mondja meg valaki, azon kívül, hogy a szélre nagyon jól tettük le a labdákat, milyen elképzelések voltak a játékunkban. Biztos voltak, csak nem jöttek ki. Hát de azért ennek viszont ki kéne jönnie.
Igen, hát mielőtt még azért átérnénk tényleg erre a taktikai vagy stratégiai részére, hogy miért nem tudjuk megnyerni a mérkőzéseket, azért még tényleg egy mondattal visszautalnék arra, hogy az eredmények, mert ugye vagy azt mondjuk, hogy az eredmények minősítik a csapatot, meg egy edzőt, vagy azt mondjuk, hogy hát az eredmények nem minősítik, de legalább jól játszunk.
Na
a kettő,
na, ha egyik, sem
egyik se, akkor ott már baj van. És ugye itt az eredményeknél szerintem ez egy óriási becsapás arra hivatkozni, és avval ámítani magunkat, hogy hát itt nagyon apró dolgok a mollot, hogy ha ott bedob egy gólt, ha kivédi a hetest,
hát ezt
ha... de ez nem igaz. Ez nem igaz, mert amikor megnézed 16 óta a VB-EB meccseinket, akkor azt látod, hogy 11 mérkőzést nyertünk, 14-et elvesztettünk. A 11-ből gyakorlatilag komoly csapatot nem vertünk meg. Akit megvertünk, a Montenegrót, a spanyolokat például, vagy a románokat korábban, azoktól most pont kikaptunk. Tehát azt jelenti, hogy nem, hogy fejlődtünk, és még jobbak vagyunk ezeknél, hanem ők fejlődtek, vagy mi lettünk gyengébek. Tehát, és minden komoly csapat ellen, a norvégok ellen, a franciák ellen, a dánok ellen, a svédek ellen, az oroszokkal nem játszottunk nagyon, de azt is ide sorolhatjuk, nem tudtunk mérkőzést nyerni. Tehát itt azért abba védeni magunkat, hogy az a pici hiányzott, nem az a pici hiányzik is, egyszer itt van, egyszer ott, de alapjául véve az hiányzik, hogy a játékunk nem elég hatékony ezek ellen a csapatok ellen, és az előző Európa-bajnokságon azt gondoltuk, hogy elindult valami, mert a játékunk egész jól nézett ki néha, de azért alapján véve azért nézett ki jól, mert volt egy Háfa Noémink, aki a nehéz helyzetekben gyakorlatilag megoldotta hát egyedül a
igen,
problémákat.
Igen, és mindenki olyan érdekes egyébként, nem, hogy utólag, hogy változik az ember emlékezete, vagy hogy csapódnak le dolgok. Mindenki úgy emlegeti ezt a tavalyi Európa-bajnokságot, mint hogyha ott valami fenomenális teljesítmény nyújtottunk volna. Egyetértek, tök jó meccsei. Várj egy picit. Igen, de egy. 7-ek lettünk, ami nem egy érem. Kettő. Emlékezzünk már vissza arra a német meccsre, ahol Háfra Noémi ugye 1,1 másodperccel a vége előtt. Ha az a gól nem megy be, ha az kapufa, ha az bárhol máshol pattan, akkor ott is 10 pluszosak vagyunk azon az élmény. Tehát megint nem arról volt, hogy egy kiegyensúlyozott markáns teljesítménnyel ott voltunk az élmezőnyben, hanem ott szerencsénk volt a végén. Most meg nem volt szerencsénk a végén. Na de erre nem lehet bazírozni, hogy megint most a németek rossz paszban vannak, vagy jó, és akkor örülünk, mert egyébként bekerülünk egy tök könnyű olimpiai selejtezős csoportba. Tehát ezen nem múlhat a magyar kézilabda sorsa. És én szeretném, ha még valamiről beszélnénk, mert szerintem ezt is nagyon helyre kéne tenni. Ez a generációváltás és a fiatal csapat. Én úgy érzem, hogy ez úgy csapódik le az emberekben, és ezt úgy kommunikálják elég sokan, hogy Kim Rasmussen most húzott egy merészet, és kitett a csapatból ilyen 25-30 közti rutinos játékosokat, behívta helyette a juniorban elért játékosokat, és hát most ezek szegények még rutintalanok. De bocsánat, erről egyáltalán nincs szó, nem tudom. Én gondolkodtam rajta, hogy kik, oké, nézzük meg, hogy vannak-e olyan 25 és 30 közti rutinos játékosaink, akiknek tulajdonképpen most ott lehetne a helyük ezen a VB-n, de úgy döntött a kapitány, hogy nincsenek ott. Hát feszítsenek megint Klivinyi Kingán kívül, egyet sem tudtam mondani, aki azt mondom, ugye ő az utolsó szűkítésnél maradt ki. Ez most, ez a garnitúra, most azon lehet vitatkozni, hogy Lakatos Rita vagy Vámos Petra, maximum ezen lehet vitatkozni, mert egyébként ez a legjobb keret.
Igen, ez szerintem ez így van. Tehát én se gondolom, hogy itt pillanatnyilag, mikor kimentek egy hónappal ezelőtt Ázsiába, akkor sokkal jobb keretet össze lehetett volna állítani. Ami viszont elgondolkoztató, az az, hogy ha megnézed az EB keretünket, ott abban volt azért 6-7 játékos, aki most nincs itt. És nem mondanánk, hogy hát ha az itt lett volna
de
most...
De meghatározó csak a Planéta Simonetta. De mert ő ott nagyon
igen,
jó volt.
Igen, de akkor ez milyen csapatépítés?
Hát ezt kérdezem.
Akkor én azt kérdezem, hogy oda minek vitték ki a Szalai Babettet, mondjuk, most nem akarok a Babettre kihegyezni, de hogyha azt gondolja most a kapitány, hogy ő belőle nem lehet az a játékos, aki tud nekünk segíteni, akkor oda miért vitték ki? Meg még van 3-4 ilyen játékos, akkor hogy hát épült föl?
Lakatos Rita hova tűnt?
Hogy épül föl ez a csapatépítés az elmúlt 4 évben? Mert akkor azon az EB-n lehetett volna azt mondani, amit most mondtak, hogy mi bevállaljuk, kivisszük a fiatalokat, telerakta volna, de akkor nem vitte még ki a fiatalokat, hanem kivitt olyan játékosot, aki azóta nem használt. Tehát gyakorlatilag a mostani csapatunknak az építésére az az EB az nem igazán volt célszerű, mert nem láttuk. A Lakatosita az külön jó példa abból a szempontból, hogy nem volt következetes ez az építés.
Igen, hol a koncepció? Ott van egy juniorban kiválóan teljesítő játékos, irányító poszton Lakatos Rita. Bekerül a magyar válogatott keretbe, megkapja a lehetőséget, majd nyomtalanul eltűnik, és a semmiből szinte előkerül egy Vámos Petra, aki kétségkívül elképesztően tehetséges, de ennek semmi előzménye nem volt, semmi magyarázat nincs arra, hogy hova tűntek azok, akik hova tűnt Kácsor Gréta, Lakatos Rita, stb. Tehát, és
a Kácsor mondjuk nem volt sosem.
Jó, de képbe úgy volt, tehát, hogy azért szó volt róla, most mindegy, csak hogy nincs egy koncepció, egy felfűzött lánc.
Ami... Így van, ugye eddig mindig azt hallottuk, hogy sok a sérülés, meg anyasság, meg ez, meg az. Azért nem tudta összerakni azt a csapatot, de akkor abban a hiányos csapatban miért olyanokat tett be, akikre most nem számít? Nyilván megvan az oka, csak ez egy felmerül kérdésként, mikor arról beszélünk, hogy fiatalitás. Egyébként pedig mondjuk számomra a fiatalitást azt a Ducsi Bájev csinálta.
Így van.
Ki is dobták.
Mert, sőt, ha már itt tartunk, nem hogy
fiatalitás. Mert ő kihagyta a Lékait, ő kihagyta a Császár Gábort, kiment a fiatalokkal, nem jött össze. Sőt,
bocsánat, ha nagyon, nagyon korrektek akarunk lenni, akkor Tomori Zsuzsi jelenlétével ő pont nem volt tavaly az EB-n, és most meg volt a legrutinosabb játékosa volt ennek a csapatnak. Tehát ebben még előre is léptünk.
Igen, tehát minden esetre azt hiszem, hogy ezzel kár magunkat áltatni, hogy most ez beáldoztuk kvázi ezt a világbajnokságot azért, hogy a fiataljainkat építsük, mert maximálisan egyetértek Mocsai Lajossal, aki szintén nyilatkozott erről, hogy egy kvalifikációs világverseny az nem a fiatalságról szól, az arról szól, hogy van egy cél, a magyar kézilabdázás érdekében ki kell jutni az olimpiára, és ezért mindent ennek alá kell rendelni, fiatal, nem fiatal. Egyébként is abban is egyetértek a Lajossal, hogy a fiatalság az nem egy erény, hanem egy állapot, és egyszer csak észrevesszük, hogy már ezek a fiatalok nem is olyan fiatalok, és még mindig várjuk a következő olimpiát. Tehát szerintem erre kár hivatkozni, avval együtt, hogy persze mindenki egyetért avval, amit a Kati mond, hogy ezt a csapatot támogatni kell, és ezekkel kell dolgoznunk tovább, ez teljesen rendben van, és senki nem gondolja azt, hogy majd most ki kell dobni a csapatunkat, és mindent máshonnan kell kezdeni. De ettől függetlenül ez a világbajnokság, ez egy olyan kudarc, ami nem volt benne szerintem a csapat összeállításba. Viszont, ha itt rátérünk a taktikára, a taktikában viszont azt gondolom, hogy egy csomó olyan dolog van, amiből lehetett volna jobb a magyar válogatott. Ugye itt szoktunk beszélni a szélső játékosaink, hogy milyen jól játszottak, hogy milyen hatékonyan lőttek szélről, szuper. Milyen jól csinálunk helyzeteket a szélre, szuper. De hogyha ezt a másik oldalról nézzük, akkor azt látjuk, hogy a magyar válogatottnak a szélsői az ideig nagy részét azt a sarokba töltik. Ugye, ott várják a labdákat, hogy jobb vagy rosszabb húzásokat kapnak, és ahol bemennek. Na most, ha ez a stratégiánk, az azt jelenti, hogy a szélső játékosainkat a játék előkészítésre nem használjuk. Második befutónak, a fal mögötti befutásba, kívülről olyan mozgások elindításában, amivel a másik oldalra átfutnak, és ezzel gyakorlatilag a belső embereinknek akikről ugye most rossz a vélemény, hogy rosszul játszottak, segítenek helyzeteket kialakítani. Ez a taktikai repertoárunkban nincs benne, mert ugye arra építünk, hogy bedobja majd a Nadin a sarokból, de ha egyszer a sarokból dobja be, akkor nem tud befutni a másik oldalra zárni. Tehát azt hiszem, hogy ezt is végig kellene gondolni, hogy érdemese a jó szélsőjátékunkra építeni az eredményességünket. A példa azt mutatta, hogy
hát
nem.
Valószínűleg,
és ha megnézed igen. A többi jó csapatot, állandóan futtatják be a szélsőiket. Attól még persze vannak játékok, ami rájuk jön ki és szélről bedobják, de azért alapvetően a jó szélsők jó. Attól jók, hogy az indításokat, meg a rendezetlen védelemmel
hatékonyabb. Igazad van, most próbálva a kapitány fejével gondolkodni, valószínűleg ez azért lehetett így, mert ő is látta, hogy egyrészt nincsenek elég hatékony lövőink, kettő, akik vannak, nincsenek jó formában, sőt, kifejezetten gyenge formában vannak, és akkor ez ilyen jobb hiány megoldás hát lehetett, most csak találgatom.
Na de akkor ez azt jelenti, hogy erre a világversenyre rögtönözte ezt a taktikát. Hát. Mert ha azt nem gondolta szerintem egy fél éve, hogy a Háfra pont rossz formában lesz, tehát ez szerintem egy taktikai döntés volt, hogy ezt játsszuk, és próbálunk pozíciós játékba előnyöket szerezni arra, hogy a szélre vagy a beállóst meg tudjuk játszani, és remélhetőleg betörésből igen, be tudnak menni a játékosok.
Igazad van valószínűleg, mert te ehhez sokkal jobban értesz, mint én. Ennél
ez egy választás
igen,
volt.
Abszolút, igazad van. Ennél számomra sokkal fájdalmasabb volt azt olvasni, amit Danyi Gábor nyilatkozott a minap, aki nagyon-nagyon-nagyon óvatosan, és nem is a kritikai éllel, egyszerűen csak ténymegállapításként mondta a román meccsről, hogy neki fájdalmas volt azt látnia, hogy amikor 7-6-ban játszottak ellenünk ugye a románok, és lőtték a gólokat, hogy akkor arra nekünk nem volt válaszunk, egyetlen egy gyors gólt sem lőtt, mert ugye a 7-6-nak két ellenszere van, ugye az egyik az, hogy nem kapunk belőle gólt, kettő gólt kapunk, de rögtön lövünk is egyet, és akkor mindjárt egálban.
Ráadásul ebben a szituációban, hogy mikor plusz 6-tal mész neki egy ilyen
hát igen.
7-6 elleni játéknak, az azt jelenti, hogy neked van azért előnyöd, mert ha belövik és belövöd, akkor nem fognak közelebb jutni hozzá.
És ugye azt mondta Gábor, így van, hogy soha egyetlen alkalma nem döftünk vissza a kapott gól után, semmi fájdalmat nem okozva az ellenfélnek, most persze a szó átvitt értelmében. Tehát nem volt benne a koncepciónkban, hogy kapunk egy gólt, és akkor gyorsan lőjünk egy egész pályásat.
Én azt gondolom, hogy ennek az volt az oka, hogy nem mertünk kockáztatni, vagy valószínűleg azt kérte a kapitány játékosoktól, mert abban van kockázat azért, ha félpályáról lövöldözöd a labdákat, hanem inkább oké, bedobták, nem baj, fölmegyünk, vagy lövünk egy másikat helyette felállt védelem ellen, ami egy 6 gólos vezetésnél szintén logikus lehet, de hát ezen a mérkőzésen egyszer csak megállt a támadójátékunk, nem tudtunk mit csinálni már támadásban sem, úgyhogy erre kellett volna egy taktikai
erre
váltást
csinálni. Erre stratéga az attól stratéga, nem? Hogyha az adott stratégiája, ami más pozícióban, vagy más esetben jó lehet, nem működik, akkor előhúz egy másikat. Tehát menet közben
igen, hát ez
kell
változtatni. Azt hiszem, hogy ezt is nyilván a Kim 100-szor megnézi, és most ő is gondolkodik rajta, hogy mit, hogy kellett volna csinálnia. De az az én problémám, hogy egy ilyen rutinos edző, mint a Kim, akit ráadásul olyan szinten segített a közeg ez az olimpia előtt, ami azért nagyon ritka a magyar kézilabdával, lássuk be. Tehát ha megkérdezed a volt férfi kapitányainkat, hogyha ennyi támogatást kaptak volna összességében, mint amit a Kim, akkor hogy érezték volna magukat, akkor meglepődnél. Tehát ő mögötte azért felsorakozott mindenki támogatta, mindenki megadott neki mindent úgy csinálta, hogy szeretett volna. Ehhez képest túl soknak érzem azokat a hiányosságokat, amit a csapatnál hát. Látok, és nem csak az, amit ő elismert, hogy hát az a 2 perc, meg mit tudom én, azt nem kellett volna kapni, az csak a haba a tortán. Én azt gondolom, hogy itt a taktikai felkészítésben a csapatunk nem volt azon a szinten, ahogy kellett volna. Az ellenfelekből véleményem szerint nem készültünk eléggé jól föl. Most ez nem tudom, minek köszönhető. Ugye fölmerül itt egyből egy kérdés, hogy a videó elemzés, amit eddig ugye a Christiansennel csinált a korábbi években, aki ugye lemondott a másodedzői pozícióról, utána ez hogy lett pótolva, ki csinálta, ki nem csinálta, ezt nem tudom, ez csak kérdőjelek, de láthatóan nem olvastuk az ellenfélnek a dolgait, nem voltak rongy elemezve azok a spanyolok, az látható volt, vagy legalábbis akkor a játékosok ennyire nem tudják megcsinálni, ami meg van beszélve. a románok ellen ez a 7-6-os dolog, erre biztos lehetett számítani. A Montenegrónak a játéka azért az aztán tényleg semmi újdonságot nem hoz, mert ezt játsszák 100 éve. Tehát érzésem szerint itt ebbe is hiányosságok voltak. És a taktikai részre még egy picit visszatérünk. Én azt gondolom, hogy amiben a nagyon hittünk, és amit a Kim mondott sokszor, hogy a gyors, lerohanásos játékunkra végre megérettünk, ez sem működött, hiszen kétségtelen, hogy amikor jól védekeztünk és labdákat szereztünk, abból a gyors indítása Lukács Vicának meg a Nadinnak az jól működött, szépen bedobálták, abból lőttünk egy jó pár gólt, de viszont rengeteg védekezésünk volt, amikor kivédekeztük védéssel, mellé lőtték, kidobták, nem tudom én, és nem tudtunk rájuk menni megint az ellenfelekre a rendezetlen védelem ellen. Nem láttuk azt a gyors játékot, mint a játszák a hollandok, vagy a norvégok, vagy a franciák, hogy ahogy lehetőségük van, mennek és nyomják az ellenfelet, ezt mi továbbra sem tudtuk játszani, vagy legalábbis nem láttam azt a szándékot, hogy ezt játsszuk. Tehát ebben se léptünk előre, és amit én még hiányoltam egyébként, de hát ezek már apróságok, hogy ugye amikor a belső embereknek nem megy a játék, akkor a két beállós játék az egy opció. Mert abban ugye lehet a beállós körül dolgozni, nem kell annyira a lövésekre kihegyezni a játékot. Ugye két jó beállónk van, nem emlékszem, hogy ezt megpróbáltuk volna. A mi 7-6 elleni játékunk, amit próbálgattunk a szöuli kupán, és egész jól működött a szerbek ellen, azt csak nyomokba láttuk, és teljesen fejetlenül. Tehát nem nagyon tudták a játékosok, hogy mi legyen. Ez se tűnt nekem olyan nagyon kidolgozottnak. A védekezési rendszerben a 6-os falunk jól működött, az eltolt zavarót, amit próbálgattunk, az láthatóan még nincs rendesen kidolgozva. Tehát
tudod, mi nem, olyan volt az érzése?
Mintha egy friss csapata lett volna a kapitány.
Pontosan ez a probléma, hogy ezek mind benne lehetnének a pakliban, meg a játékban, ha beesünk egy VB-re, egy új csapattal, egy új kapitánnyal. Na de hát könyörgöm, 2016 óta Kim Rasmussen a főállású magyar kapitány. Az azt jelenti, hogy 365 napban az évben neki semmi más dolga nincsen, mint hogy a szerbek, meg a románok, meg a montenegróiak ellen taktikát dolgozzon ki. Most azért mondom a szerbeket, mert a Szöul kupán ugye játszottunk velük, az 5+1-jel az őrületbe kergettek minket a védekezéssel, és meglepődtünk rajta. Tehát, hogy ezt miért? Lehetett tudni fél éve, hogy ők lesznek az ellenfeleink. Bőven lett volna idő, lehetőség arra, hogy iszonyatos módon rákészüljünk. És most mondjon bárki bármit, engem rohadtul idegesít az, hogy itt van ezzel szemben egy orosz válogatott, ahol az utolsó pillanatban, még akkor is, hogyha nagyon jó anyag, és egy nem főállású, hanem egy belső Ambrose Martin vezetésével százszor összeszedettebben és taktikusabban játszik, mint mi.
Jó, pedig... hát ott mondjuk a Rostovra építik a csapatot.
Jó, hát mi meg a Fradira építjük a csapatot.
Hát tehát, csak a Rostovnak a Martin az edzője.
Ezt értem, oké, okay, rendben van. Ez is felvet egy kérdést, amit majd mindjárt szeretném a bolcolnánk. Most mindegy, de ugye mi letettük a voksunkat a főállású kapitány mellett, ami egyébként tök jó. Na de hát akkor oda kritériumok is kellene, hogy mit kell csinálni abban a főállásban. Ez is egy kérdés számomra, hogy valaki csekkolja-e, mert tudom, hogy Kim Rasmussen rengeteg mérkőzésre jár, tényleg ugye ezt halljuk, hogy ő nagyon-nagyon sokat elemez, meg dolgozik, tehát akkor ennek nincs visszacsatolása, tehát akkor még nem elég hatékony a dolog. Még egy kérdést fölvet az egész helyzet, amiről az előbb beszéltünk, ha már a Fradi szóba került, hogy vajon van-e egyeztetés, és kicsit álköltői a kérdés tőlem a klubedzők és Kim között, mert tudomásom szerint Ele Gáborral még soha az életben nem beszélgetett 10 percnél többet a magyar kapitány, és ez azért nagyon elgondolkodtató szerintem, mert nem kell jóba lenni senkivel, meg nem kell tanácsot kérni, de hát mégiscsak a fél magyar válogatottot a Ferencváros adja, biztos nagyon fontos információk elhangozhatnának mondjuk egy-egy ilyen 15-20 perces félórás beszélgetés során.
Én azt gondolom, hogy egy picit a Kim egy ilyen elefántoronyból végezte a munkáját. Nyilvánvaló, hogy jött a meccsekre, meg beszélgetett ebben avval, de azért abból a pozícióból, hogy én vagyok a szövetségi kapitány, és az én csapatomban majd az lesz, amit én szeretnék, ez egy teljesen logikus pozíció. Ehhez szerintem egy picit elszigetelődött, és amikor látjuk a csapatának a játékát, és azt a fajta tervszerűségnek és szervezettségnek a hiányát, akkor felvetődik a kérdés, hogy nem vállalt egy picit túl sokat magára, most nem csak a többi edzővel való közös munkára gondolok, hanem például a staffjában, tehát a stábjában, és nem tudom, hogy ugye ez többé-kevésbé mindenki tudja a szakmában, hogy a kicsinek, a City beának nincsen igazán nagy befolyása a taktikai részre, ő inkább ott segíti az életet, a játékosok és az edző kapcsolatát, de nem támaszkodik rá szakmailag különösebben a Kim. Ugye elment a dán kollégája, az is megszűnt. Az erőnléti edző kérdése, ugye azt már én múltkor felvetettem itt ebben a beszélgetésben, igen, hogy egy rendkívül jó szakembert felkértek a Holland Exoninak a személyében, de azért közben a férfi válogatottnál dolgozik a Tor, aki meg a 10 ferencvárosi játékost edzi. Tehát lehet, hogy az logikusabb lett volna vele együtt dolgozni. Nem tudom, miért nem. Tehát ezt egyáltalán nem értem. A videóelemzés nem tudom, hogy zajlik. Én nem láttam olyan videóelemzőt a csapatban, aki egy tapasztalt kézilabdás szakember lenne, mert ugye a videóelemzés az egy kettős funkció. Kell valaki, aki technikailag összevágja a mérkőzéseket, és megcsinálja azokat a montázsokat, amiből lehet dolgozni. De azért egy komoly stábban ez az ember, ez a szakmai bizalmasa az edzőnek.
Ebbe teljesen.
Tehát akivel meg tudja, világos. Együtt nézik, és meg tudják beszélni, hogy ezt miért vágtad, azért vágtam, mert itt ezt meg ezt nézd meg. Én nem tudom, hogy ez hogy zajlik a magyar válogatottnál, de én nem láttam azt a szemét, akivel ez a Christiansen távozása után megvalósult volna. Tehát lehet, hogy egyedül csinálta ezt a kapitány, de akkor ez úgy tűnik, hogy nem volt elég hatékony. Ezek csak kérdések, nem látok bele a csapat vezetésének a működésébe. És azon kívül ugye a Kati nyilatkozta, hogy ő beszél a játékosokkal, meg kapcsolatban vannak, de én azt gondolom, hogy neki ott is kellett volna lennie a versenyen, mert pont az ő tapasztalatával, meg azokkal a dolgokkal, amiket elmondott az interjúban, lehet, hogy tudott volna személyesen is segíteni a kapitánynak is, meg a játékosoknak is. Tehát amit mondtál, hogy ezt a kapitányt azért egyrészt segíteni kell, másrészt ellenőrizni kell, másrészt a hátterét fejleszteni kell, és ugye beszéltünk múltkor a sportpszichológusról, ami nincs.
Hát, és azért nincs, és az indoklás volt nagyon furcsa, főleg a látottak, hallottak tükrében, mert ugye az volt az indoklás, hogy azért nincs, mert hogy Kim Rasmussen nagyon-nagyon régóta nőkkel dolgozik, és kiváló értője a női léleknek, kvázi nagyon jól ismeri a játékosokat, és nincs szükség rá. Egy a probléma, hogy ő nem beszél magyarul, a játékosaink jelentős része, főleg olyan szinten nyilván a taktikát megértik egy-kettő kivételével, de hogy leüljön valakivel beszélgetni, és esetleg lelki problémákról, egyebekről szó essék, hát ahhoz egy nyelven kell beszélni, ez teljesen
és
egyértelmű.
Szakember kell.
De térjünk még vissza, csak mert átsiklottunk, és szerintem ez egy nagyon lényeges dolog, főleg ebben a helyzetben, mert én azt gondolom, hogy egyébként az egy tök alapvetésnek kell lennie, hogy szerintem egy szövetségkapitánynak, legyen szó bármilyen sportágról, folyamatos kapcsolatban kell lennie a klubedzőkkel, hiszen ők partnerek egymásnak, tehát ők nem riválisok, hanem ők egymásra támaszkodnak, különösen a kapitány támaszkodik a klubedzőkre. Na most a jelenlegi, ez egy tök speciális helyzet volt, két okból is ebből a szempontból véleményem szerint. Egy, ennek a magyar válogatottnak tényleg a felét a Ferencváros játékosai jegyek, különösen a középső játékosokat. Kettő, ezek a játékosok, tisztelt a kivételnek, de a középsők eléggé formán kívül érkeztek erre a világbajnokságra, ami rettenetően megnehezítette Kim Rasmussen dolgát. Na de amikor ilyen helyzet van, akkor főleg leülök, te Gábor, szerinted miért lehet, hogy a Háfra, a Kluiber meg a Kovacsics nincs igaz? Vajon mit kéne mondanom nekik? Hát mégiscsak együtt élsz velük. Tehát érted? Tehát ha önzésből, jól felfogott érdekből, akkor azért, hát ő nincs minden nap ezekkel a játékosokkal, megkaphatta volna ezeket az információkat. Simán el tudom képzelni, hogy kaphatott volna egy-két olyan ötletet, gondolatot, amit hasznosítani lehet. Hogy ezekre miért nem kíváncsi vajon Vagy miért nem volt kíváncsi?
Ezt nem tudom, ez az ő működési módja.
De jogos a felvetés, nem? Hát,
valószínűleg ez segíthetett volna. Különösen úgy, hogy tényleg ezt hangsúlyozom, mert ezt látom személyesen is, hogy jelenleg egy olyan helyzet van, ami nem mindig volt a magyar kézilabdázásban, hogy tényleg a támogatása van a válogatottnak a klubok részéről. Tehát, és ezt egyébként a Kime el is mondta sokszor. Tehát nincs az, hogy nem engedem el a játékost, hogy keresztbe teszek nekik, hogy mást mondok a játékosnak, mint a válogatott edzője, hanem tényleg mindenki mindent megtett azért, hogy amennyit kértek tőle, meg amit maga erejéből tudott tenni, hogy segítse a történetet, de amennyire én ismerem a Donyi Gábor véleményét, az Elek Gáborét, vagy a Szabó Edináét, de azt hiszem a Körsner is ide tartozik. Ha bármelyiket megkérdezzük, nem, tehát biztos, hogy mindeniknek van egy pici hiányérzete, hogy hát nem igazán támaszkodtak az ő dolgaikra, és egyébként a Willinek volt egy nagyon jó nyilatkozata a Digi TV-nek valamelyik riportjában, például a Kovács Annáról, ahol elmondta, hogy hát igen, a Kovács Anna az ebben a játékrendszerben, ahol nincs labda nélküli lendületszerzés, nincs sok keretmozgás, nem tud jól játszani. Tehát lehet, hogyha erről beszélgettek volna egy kicsit,
hát
akkor...
Hát erről beszélek.
Akkor hát az bár, is meg... bár ezt kötve hiszem, hogy a Kim nem tudja, hogy az Annának mikor jó a pálya, meg mikor nem, de az ő játékrendszerében azt gondolta, hogy nem baj, majd abba játszol, amit én mondok neked, és úgy kell jónak lenned, ami elvárható okay. Egyébként egy jó játékostól, csak az eredmény nem igazolta ezt vissza.
Oké, okay. Akkor mondok mást, ami egyébként még az előzőhez kapcsolódik, aztán ezen tovább léphetünk. Emberekről van szó, szóval most nem mondom, hogy nőkről, mert ez férfiaknál ugyanígy előfordulhat. Bármelyik játékosnak bármikor lehet lelki problémája, családi problémája, bármi egyéb, ami nem köthető a szakmai előmeneteléhez, vagy pillanatnyi formájához, de hatással lehet rá. Erről is tudnia kell, azt gondolom, egy kapitánynak. Csak akkor tudhat róla, hogyha kommunikáció van azokkal, akikkel a mindennapokat élik ezek a játékosok. Ezt nem lehet külön kezelni szerintem, hogy van fél évig egy burok, ahol élnek, majd kiveszem a burokból, és átemelem, és akkor majd akkor megismerem, meg látom, hogy hogyan reagál. Hát ezek a dolgok összefüggnek egymással, ez egymásra épül, vagy egymásra kéne épülnie. És ezeknek a hiánya, ez nagyon-nagyon fontos lehet.
Ez különösen azért igaz szerintem, hogy ezt egy picit jobban kellene csinálni, és ebben szerintem a Katinak is nagyobb felelősséget kellene vállalni, már mint a Pálingernek, hogy segítse ezt a fajta munkát, közös munkát a klubokkal és a vezetőedző között, mert itt azért olyan klubok vannak, amelyik Európa legjobb klubjai közé tartoznak. Tehát most a Győrről nem beszélek, mert ez a legjobb klub a világon. Igaz, nincs sok játékosuk, de attól még fontos lenne az ő tapasztalatukat bevonni ebbe. A Ferencvárosnak nem volt olyan jó ez az ősze, de azért a Ferencváros egy stabil, top 8-as európai csapat. Bárki ellen a korábbi szezonban, idén nem, de például azért a Metszet megszorongatták. Tehát az egy versenyképes csapat, olyan munka folyik ott, ami abszolút azon a szinten van, ahol a vállalatotnak kell lenni. A Debrecen, az Érdben vannak ugye az EHF kupának a csoportkörében, ami azt mutatja, hogy ott is azért olyan munka folyik, olyan játékosok vannak, nem lehet azt mondani, hogy hát le vagyunk maradva a kluboknál, hát ki kell emelni őket, aztán majd válogatottnál valahogy felszívjuk, vagy fölhozzuk arra a szintre. Én ezt abszolút nem hiszem, különösen akkor, ha megnézzük a többi válogatottat. Tehát egy spanyol válogatott, vagy egy svéd válogatott, azt honnan, hát és azok hol játszanak? Vagy
ahonnan a két legnagyobb klasszis, a Katarina Krüpes és a Lekics hiányzik, és így is fényévekkel jártak most előttünk ezen. Hát olyan bántó az alulfinanszírozott bajnokságukkal, tehát közel sem hasonló anyagi javakban dúskáló játékosaikkal, két legnagyobb sztár hiányában, a németek, szóval úristen, ebbe bele sem menjünk.
Na jó, ezt csak arra mondom, ezt csak abból a szempontból akartam mondani, hogy tehát nem az van, hogy neki egy teljesen lemaradt közegből kell kiemelni a játékosait és felhozni erre a szintre, még a fiatalokat is, tehát Ugye ezt is abszolút egyetértek a Lajossal, hogy a Mocsai Lajossal...
Ennyit sose amikor... értettél egyet a Lajossal. Ez elmúlt öt évben.
Én azt gondolom, hogy most jó, tényleg egy olyan nyilatkozatot tett. Egyrészt láthatóan figyelte az eseményeket, másrészt meg a tényleg a szakmai tudását és a tapasztalatai szerint mondta el a véleményét.
De egyetértek.
És ez mindig akkor nagyon érdekes, amit mond. És ő is ugye azt mondta, hogy itt a fiatal játékosoknak a tehetség gondozása az nem abból áll, hogy majd a Győrből kidobálom az Oftedát, meg az Enzeminkot, és beteszem a fiatalt, és akkor majd jó lesz, és mennyire válogatott, hanem majd ha kiharcolja a helyét a világ legjobb csapatában, akkor jó lesz. Addig meg fejlődjön és játszon ott, ahol tud, és egyébként erre a válogatottunkra abszolút nem igaz az, ami a férfiaknál néha igaz szokott lenni, hogy hát nem játszanak a klubjukba, és ezért hogy mit várjunk a válogatottól.
Itt mindenki játsz.
Itt mindenki
igen,
kulcsember a saját csapatába, és nem rossz csapatokba. Tehát ez nem lehet szerintem felmentési ok arra, hogy ezen a szinten nem játszottak jól. És ugye nagyon-nagyon sokat, túl sokat beszélünk a fiatalokról, azért ennek a csapatnak van egy magja, ami már nem olyan tapasztalatlan fiatal mag. Élén a Tomorival,
hát a Birobranival, Tomorival, Kovacsicsanikóval, Sacnaginnal.
Hát és nem tudták ezt a csapatot elvinni.
Így van.
És még a fiatalokra nem is mondom azt, a Kluiber kivételével, aki csalódás volt, hogy a többi fiatal éppenséggel ne tette volna meg azt, amit vártunk
tőle. Hát Háfra és Kluiber, igen. Hát,
na jó, de a Háfra ez egy picit külön, más, mert a Háfra korában fiatal,
igen.
De tapasztalatában már nem egy fiatal játékos, hát több, ez már nem az első világversenye, és már többször jól játszott.
Meg,
tehát az, hogy mi van a személyébe írva, hogy milyen fiatal, tehát ez rengeteg példát tudok mondani, a Dikám jut eszembe, jó, hogy férfi játékos, de baromi fiatal, és ráépítik a Barcelonát, meg a francia válogatottat, és kinézi,
ja,
hogy hány
persze,
éves.
Nem, csak mondom, hogy...
Letette a jó játékot, innentől kezdve számítanak rá. Ha most elkezd rosszul játszani, senki nem fogja azt mondani neki a Barcelonában, hogy hát semmi baj, mert te fiatal vagy.
Jó, ezzel együtt én emberileg 100%-osan megértem Nonit, a problémáját, mert azért az
ebben... Nem, tudom,
csak hogy azért ezt szerintem tegyük tisztába, hogy az, mert itt mindenki a nyomásról beszél, ez egy másfajta nyomás, ami rajta van, és ezt tényleg nagyon nehéz lehet elviselni, azt, hogy nincs B-terv. Tehát a Fradiban is ez a helyzet, meg a válogatottban is, hogy azzal fölmenni a pályára, hogy én 20 éves kislány, az én szereplésemen múlik gyakorlatilag, hogy ott vagyunk egy olimpián, vagy sem. Most nagyon lecsupaszítva szinte erről van szó. Hát ha ő szétlövi a kaput, és lő 6-7 gólt meccsenként, akkor megnyerjük azokat a meccseket, ha nem, akkor nem. Hát ezt 20, és nincs az, hogy hát nem, ha nincs a Noémi, akkor jön a Kinga, a Gizi, nem jön, mert nincs Kinga, meg nincs Gizi, igen. Noémi van.
Na
hát,
csak ugye
ez
az,
nagyon
az,
nehéz.
Szerintem az a helyzet, hogyha azt mondjuk, hogy azért van egyedül a Háfra, mert egyszerűen nincs olyan játékos a magyar mezőnyben, aki balátlövőben
hasonló. Hát már hasonló. Pedig azért van,
hát,
nem?
Hát én meg azt mondom, hogy az elmúlt 3 évben, vagy 4 évben lehetett volna építeni mögé egy olyan játékost, csak nem építettünk senkit. Hol beválogattuk a Kopecet, hát hol a Termány Ritát, hol a nem tudom én kicsodát, próbálgatott, tehát nem lehet mondani, hogy nem próbálgatott, próbálgatott, de a próbálgatás nem azt jelenti, hogy valakit elkezdek szisztematikusan fölépíteni erre a feladatra. Mert hát szerintem ahhoz azért van elég tehetséges játékos, hogy a Háfra mögé arra, hogy gyere be, és
10 perceket,
és lője egy párat messziről kapura, és hát ha bemegy, erre lehet, hogy lehetett volna a játékos találni. Ha most azt mondanák, hogy kit kéne betenni, hát így nem. Tehát így nem tudunk leakasztani, de 3 év alatt
visszatérünk a
lehetett volna valakit erre kitalálni.
Hoz, hogy igen, hát ez, szóval ez matek most kis túlzásra, ezt le kell ülni, le kell modellezni, hogy igen, ott van egy Lukas poszt, a második számú balátlövő meg kell oldani.
És egyébként hozzáteszem, hogy például a jobb oldalon, sajnos nem lett a végkifejlete jó a dolognak, de a jobb oldalon a kis Nikit azt így építette azért föl.
Még akkor is, ha tavaly pont nem vitte ki az utolsó
igen,
pillanatban
de,
a világversenyre. Furcsa felé.
Azért mondom, hogy nem jól hát lett a kifejlete, de ott legalább kiválasztotta egy pár éve, hogy ezt a játékost alkatilag mindenféle szempontból
na
be lehet építeni.
Ha te kiválasztasz valakit egy posztra, bízol benne, vagy bízol a saját értékítéletedben, akkor milyen döntés az utána nem viszed ki a világversenyre? Jó. Hogy építesz fel úgy
passz,
valakit?
Passz, na, de legalább ott van.
Okay. Hát.
És azt tudjuk most mondani, hogy hát a kis Nikiből még lehet az a játékos, aki ezt megoldja. Bal oldalon meg most nulláról indulunk, mert ugye kivitte a Vámos Petrát hangsúlyozottan balátlövőnek, de hát azért tehát balátlövőnek a magyar válogatottba építeni a játékot a Vámos Petrára, aki rendkívül ügyes, jó játékos, csak azért nem egy balátlövő kezd, vagy mondjuk a klasszikus értelembe véve.
Hát nem.
Tehát, és ha megnézzük a norvégokat, mondjuk utolsó mondatként, hogy ezt az Arntzen nevezetű játékost, aki tényleg egy béna volt egy pár éve. Tehát én mindig néztem, hogy itt ezek a norvégok, hát miért erőltetik ezt a játékost? Hát ez egy lassú volt, körülményes volt, nem lőtt jól. És mostanra fölépítették oda, mert rájöttek, hogy az Oftedal, tehát azok a játékosok mellé, akik kicsik, jól cseleznek, de nem lehet velük azért folyamatosan meccseket nyerni, ha nincs messziről lövés. Beépítették. És most látjuk, hogy 7 hiányzó nélkül is egy Arntzennel abszolút esélyesei a világbajnokságnak. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ott a példa, hogy kell felépíteni egy játékos, de még az Oftedalt is ide vehetjük, mert az Oftedal 3-4 világversenyen kín volt úgy, hogy nem játszott semmit, és ügyetlennek volt minősítve, és mi lett belőle. Tehát valószínűleg, hogy amikor egy ilyen hosszú távú tervre megkap egy edző egy csapatot, akkor lehet, hogy egy picit ennél lehetett volna szisztematikusabban is építkezni, de hát ez az egész pont nem arról szól, és abban kezdtük ugye, hogy mindegy, hogy mi az eredmény a német meccsen, pont nem arról szól, hogy a Kim Rasmussen alkalmas vagy alkalmatlan. Ez én abban a filozófiában próbálok beszélni, hogy mit kell neki javítania, hogyha ő marad a kapitány, azon, hogy jobbak legyünk. Lehet ő is a kapitány, mert meg tudja csinálni ő is. Tehát nem az ő személye a probléma, hanem az a probléma, hogy ezeket a szempontokat, többek között, nyilván van egy csomó más is, meg kéne vizsgálni, és megbeszélni, aki a kapitány, hogy akkor ezzel mit kezdünk.
Ez a végszó. Mára, bocsánat.
Hajrá, Németország.
Így van, hajrá.
Illetve Svédország.
Dehogyis, én arra még gondolkodtam, úristen, jó. Nagyon hosszúra nyújt ez a podcast, de azért ennyire nem. Szóval hajrá, Svédország, és akkor bocsi, hogy ez egy picit hosszabb lett a szokásosnál, de hát a téma is elég kimerítő, és még fogjuk szerintem boncolgatni egy darabig, majd igyekszünk nem ismételni önmagunkat. Jövünk nem sokára, most pontosan nem tudom megmondani, hogy mikor, akkor már annak tudatában ad egy, hogy játszunk-e olimpiai selejtezőt, át kettő, hogy marad-e Kim Rasmussen a szövetségi kapitány, vagy sem. És akkor innen folytatjuk legközelebb, ez volt a Kézi Vezérlés, a Sport TV és a 24.hu kézilabdás podcastje Borsos Attilával és Ágai Kis Andrással. Hallgassatok minket legközelebb is, sziasztok!
A műsor a Béton partnere.